vendéglób 29. napját nézzük a térképen, ha egy kicsit kizumolunk ebből az időjárási térképből, akkor az áramlatok, illetve a szélirányok, a front vonulatok akár egy hullámvasút látványát keltik. Nandi, a középmezőny nagyjából az első úgymond ikonikus fok vonalát metszi, épp az előbb Stefan erről eléggé meghatóan beszélt. Mik ezek a fokok és miért lényegesek?
Vannak mérföldkövek egy úton, hosszú az út, és szükség van ezekre a közbenső célokra, mert ezek megkönnyítik a gondolkodást. Addig, aztán utána a másik jelig, aztán a harmadik jelig, és így föl lehet részekre, szakaszokra bontani a teljes közel 50 ezer kilométeres távot, ez segít az embernek lélektanilag. Gyakorlatilag nincs jelentősége. Mégis amikor az ember kilép az Atlanti óceánból, átlép egy új óceánba, mondjuk az Indiaiba, semmi különös nem fog történni, mégis pszichológiailag más. Azért is más, és itt tényleg a középső csoportról érdemes beszélni, mert ez az a környék, az a zóna, ahol az Agulhas áramlás jön lefelé, keveredik az Atlanti óceán vizeivel, és itt borzalmasan kaotikus óceáni felszínállapotok jönnek létre egyrészről, másrésztről ez az áramlat rengeteg uszadékot is hoz a kelet-afrikai partok mellől, Madagaszkár környékéről, és nagyon sok olyan ütközés van, amit ezek okoznak, még akkor is, ha nem feltétlenül látja egy versenyző, hogy mivel ütközött, de koppan, törik, sérül, és nem biztos, hogy tudja. Ezek az UFO-k, ezek a nem azonosított tárgyú ütközések, az majdnem mindig valami ilyen uszadékkal történik. Tehát ez a környék ilyen szempontból eléggé nevezetes, és nehéz is átjutni rajta, mindenki fellélegez, amikor túljut ezen a környéken. Most a középső csoportnak meglehetősen nehéz taktikai helyzete van, mert gyenge szelekkel megy, és ilyen kis magas nyomású buborékokból egyikből a másikba mennek. Most egy kicsit haladnak, aztán megint belefutnak egy buborékba, megint lelassulnak, megint haladnak, megint lelassulnak, tehát jaraszol ez a mezőny rész messze lassabban, mint az élmezőny. Megjegyzem, az élmezőnynek sem lesz könnyű álma a következő 3-4 napban, mert nekik is először egy óriási alacsony nyomású centrum, ami tőlük délre már a jéghatár alatt van, de a hatása az eléri őket, ennek van egy frontja, és a front elején ebben a pillanatban két hajó tartózkodik, csak a versenyvezető Charlie Dalin és a Tomar Ujan, a többiek pedig belefutnak magába a frontba, és a front mögötti zavart szelekbe, amik erős szelek, de meglehetősen kaotikus viszonyokat teremtenek. Tehát ott abból a 10 hajóból, két hajó kivételével mindenki megadja az árát a haladásnak, és ebből ketten valamilyen általam ismeretlen oknál fogva délnek vették az irányt, a Kerguelen fele. Nem tartom ebben a pillanatban jó iránynak. Északi oldalon átmenni a fronton, és a másik oldalon haladni, ha egyáltalán képesek rá. Olyan sebességgel halad a front, hogy nagyjából tartja a mezőnynek a tempóját, és hosszú ideig bent lehet ragadni, ami áldatlan pokol. A mezőny eleje viszont nagyon jól fog haladni körülbelül 3 napig, aztán beleszaladnak abba a buborékba, ami most előttük van, és nem kikerülhető ez a buborék, ugyanis le fog érni a jéghatárig, és a jéghatár alatt van nekik alkalmas szél, vagy lenne alkalmas szél, tehát ott aránylag gyenge szelekkel a jéghatár szélében kell majd arra szólniuk, hogy a Lieven fok magasságában. Tehát most jól haladnak, de a következő napok azért megpróbáltatásokat tartogatnak nekik. Nem szokásos módon a mezőny utolsó csoportjának fog a következő napokban kellemes szele lenni. Van egy délen haladó erős ciklon, annak a felsőági szeleivel tudnak haladni, és nagyjából azonos sebességgel megy ez a 8-9 hajó, és jól haladnak a következő napokban. Talán pont a jó reménység fok a magasságáig, amikor meg fog változni az időjárás. Most egy ilyen 4 napot látunk kellő biztonsággal. Tehát a hátsó csoportnak aránylag könnyű, gyors, egyértelmű szelei lesznek és haladása. A középső csoport küzdeni fog, változó, de gyenge szelekkel. Az első csoportnál van a legnagyobb kritikusság, ott meglehetősen nehéz döntések vannak. Az első 2-3 hajó kivetelével küzdelmes lesz mindenkinek a következő 3 nap.
Úgy tűnik, itt a középmezőny ereszkedett leginkább le a jéghatárhoz. Megvan ennek a kockázata, emlékszünk a te esetedre, amikor épp csak egy kicsit szonnyantottál el, és átlépted a határt, ami persze büntetéssel jár. Meddig célszerű vállalni ezt a kockázatot, vagy így a térképen látszik csak ennyire közel a jéghatár?
Csak a térképen látszik ennyire közelének, ugyanakkor akkor az ember addig megy ott, ameddig az időjárás, a szél ezt követeli meg. Ha az ember paralel tud menni a határa, a nyugodt lélekkel pihenhet is akár, nem lesz vele problémája. Nekem az volt a bajom, hogy harcolnom kellett volna pont ott, cirkáltam hátszélben, és elaludtam pont abban a pillanatban, amikor harcolnom kellett volna. Tehát ez egy egyéni fáradtsági szituáció. De őket most ez a veszély nem fenyegeti, mert egy csapáson félszélbe haladna.
Egyébként ez egy valóságos jégzóna veszély, vagy följebb vitték most épp a mezőnybiztonság érdekében?
Mozgatják annak tükrében, hogy műholdról, illetve a különböző jelzőrendszerekből milyen információ jön a jégről, jégtörmelékről, és ahol erre veszély van, oda nem engedik a mezőnyt. Mindig a legfrissebb információkat töltik le, és úgy változtatják a jéghatárt. Tehát ez meglehetősen amőba változik, főleg a mezőny előtt. Most nem tudom, hogy mennyivel a mezőny előtt változtathatják utoljára, és utána már nem változik. De ha észszerű, és még a verseny haladását nem befolyásolja, akkor változtatnak rajta minden alkalommal, ha kell.
Mindnyájan a déli féltekén vannak már, és jóval fogváros alatti.
A 40 és 41 pár fokon vannak, nincsenek mélyen egyébként. Egyáltalán nincs hideg. Ez a 6-8-9 fok, ami haladnak, főleg itt az Agulhas áramlásban 14 fokos víz. Ez kifejezetten kedvező. Majd az indiai Kerguelen környéki részeken ott lesz hideg, illetve a Csendes-óceánon.
Közben azok a versenyzők, akik különböző technikai probléma miatt ki kellett, hogy álljanak, hárman, mind ott vannak már Fogvárosban. Mióta megérkeztek és nyilatkoztak, azóta semmi hír egyelőre. Szerinted még előfordulhat? Sam Davis persze jelezte, hogy ő, ha sikerül a hajót megjavítani, akkor hajlandó, illetve szeretné, szándékában áll végigcsinálni a pályát. A másik két hajóról, illetve skipperről van-e híred?
Igazából egyikről sincs. Amit a Sam mondott, az egyértelmű, neki a szponzori kötelezettségei miatt muszáj végigmenni, fenn kell tartani az érdeklődést, ilyen egyszerű. Nem vagyok benne biztos, hogy olyan rettenetesen lelkesedik ez iránt, de hát menni kell, erről szól a történet.
Van, akit kiszólítanak?
Hát itt most nincs kiszólított versenyző, ezek valóban sérültek, ugye a Boss, mint a Paprec. Jelentősen sérült a hajó, és ilyen állapotú hajókkal nem lehet tovább menni. Amikor kiszorítanak valakit a versenyből, és űrügyet keresnek rá, azt nem szokta a videó vagy fotó megmutatni, hogy mi a baj. Ezeknél a hajóknál mindegyiknél láttuk a törést, szakadást, a sérüléseket, és ez mindegyik kardinális, tehát olyan sérülésekkel, ami a Paprekkel történt, vagy ami a Bosszal, azon nem lehet tovább menni. Nem láttuk a szemnek a sérüléseit, de feltételezhetően komoly. Bent a belső szerkezeti elemek a tőkesúly környékén törtek, állítólag egy-két hossziránti fal, ami a tőkesúly környékét rögzíti, az sérült, de hogy ilyen alapvető szerkezeti elemeket hogy lehet megjavítani ott, és úgy, hát a felől kétségeim vannak, majd halljuk a híreket. De az biztos, hogy ahogy ez egy menekülési pont, itt az első keményebb időjárási zóna megkezdése előtt, azok a hajók, akik ide kényszerülnek utána, hát nincs miért beszélni róluk, ők valószínűleg visszavonulnak, valahogy eljuthatják a hajót haza, és kezdik a felkészülést a következő versenyekre.
Nagyszerű látni túl azon, hogy az új trendi huszonyosokat favorizálták leginkább, azért jócskánokat köztük az élmezőnyben, akiknek nem ez az úgynevezett modern új fejlesztési huszonya van, illetve megy a mezőny végén is olyan, akinek modern fejlesztésű huszonyokkal működik a hajója. Most pár órája hallgattuk az élő beszélgetésben, hogy a L'Occitane hajó tervezőjével beszélgetett Ryan Breymeyer. Mi ennek az általános publikum számára érdekes összefüggése?
Semmi olyan nincs, ami ebben nagyon meglepő lenne. Hát az, hogy ezek az huszonyos hajók, a modern hajók bizonyos szélszögön, szélerő mellett gyorsabbak, főleg a régebbi hajóknál, ebben semmi újdonság nincs. Tudjuk, és számomra egyébként csak a vendéglóbra elfogadható módon ezek az huszonyok félszeles, éles raumos szelekben segítő huszonyok, tehát szembeszélben ezek nem nagyon használnak a hajóknak. Más kérdés, hogy taktikailag nem vállalják a szembeszeles meneteket, ha lehet elkerülik, tehát ott nincs előnye. Hát egy modern hajó az így is gyors, meg úgy is gyors, az uszony bizonyos körülmények között segít, gyorsabb bizonyos körülmények között semleges. Vannak ennek hátrányai, ha az élmezőny nézzük, ott tisztán látszik, ahol minőségi vitorlázók, inkább úgy mondanám minőségi versenyzők, tapasztalt, kemény versenyzők versenyeznek, ott nincs olyan drámai különbség az uszonyos és a nem uszonyos között. Az idei versenynek nagyon érdekes szelei vannak, sok volt a gyenge szél egy darabig, most meglehetősen trükkös és kemény az erős szeles zóna eleje, és ez azért meg is kéri az árát. Most néhány hajó az olyan pályán megy, ahol feltehetőleg nyalogatja a sebeit, még nem vállalja a keményet. Látszik a Birovallén, hogy ő most egy ilyen biztonsági pályán megy, de nem jó irányba. Tehát lehet, hogy megnehezíti a saját dolgát ezzel későbbre, de most megpróbál valahogy a hajón úrrá lenni. A hajó sérülésein, akkor automata kormány sérülése van, problémái vannak. Tehát valahogy megpróbál felkészülni, hogy utána a keményebb zónákban már ne legyen problémája. Mindenki a maga módján megy. Az uszonyos hajók az idei évben én úgy látom, hogy akkora különbséget nem tudnak kialakítani, mint amit vártak tőlük. Az előző versenyen sem volt akkora különbség, mint amit vártak tőlük, most sincs akkora különbség, amit várnak tőlük, és végképp nincs akkora különbség, mint amekkora különbség az előállítási árakban és a kockázatvállalásban van. Azért a sérült hajók, uszonyos hajók, lássuk be, ez egy extra kockázatot jelent, sokkal könnyebb bármit eltalálni vele, és sokkal könnyebben sérül, mint bármi egyéb. Egyedül a tőkesúly sérüléssel a Sam Davis más probléma, de az összes többi induszony probléma, illetve kormány probléma volt. Ilyen árak mellett egy túlzott kockázatvállalás, és nem, nincs akkora előnye, mint amekkora a különbség mindezekben. Viszont, ha valaki nyerni akar, akkor ezt az icipici pluszt be kell vállalja.